helyünket elfoglalva 255. dicsérettel magasztaljuk tovább a mi Urunkat, mely igen jó az Úristent dicsérni.
Yeah.
a mi segítségünk és vasárnapi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje szól hozzánk, ezért olvasom azt Mózes 4. könyve 20. részének 14. versétől a 21. terjedő szakaszból, valamint a 21. fejezet első 9 verséből, amelyet leülve és figyelemmel hallgassatok meg. Mózes követeket küldött Kádésból Edom királyához ezzel az üzenettel, így szól testvéred Izrael, te tudsz mindarról a gyötrelemről, amely bennünket ért. Atyáink Egyiptomba mentek, és hosszú ideig laktunk Egyiptomban, de rosszul bántak velünk és atyáinkkal az egyiptomiak. Akkor segítségért kiáltottunk az Úrhoz, aki meghallotta szavunkat és angyalt küldött, hogy kihozzon bennünket Egyiptomból. Most itt vagyunk Kádésban, a te határod szélén levő városban. Szeretnénk átvonulni országodon. Nem vonulunk át sem szántóföldön, sem szőlőn, még kútvizet sem iszunk. A király útján megyünk. Nem térünk le se jobbra, se balra, amíg átvonulunk a területeden. Edom azonban ezt felelte neki. Nem vonulhatsz át itt, különben fegyverrel vonulok ki ellened. Izrael fiai ezt mondták neki, az országúton mennénk, és ha vizedet innánk, magunk és jószágaink megadjuk az árát. Nincs másról szó, csak arról, hogy gyalogszerrel szeretnénk átvonulni. De Edom ezt felelte, nem vonulhatsz át, sőt, kivonult ellene Edom tekintélyes haddal és hatalmas erővel. Edom tehát nem engedte meg Izraelnek, hogy átvonuljon a területén, ezért Izraelnek ki kellett kerülnie. Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, aki a délvidéken lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta Izraelt és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és ezt mondta, ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestül kiírtom városait. Az Úr meghallotta Izrael szavát, kezébe adta ezeket a kánaániakat, és Izrael mindenestől kiirtotta őket és városaikat. Ezért nevezték el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hórhegytől, a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában. Azért, hogy meghaljunk, hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen is ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért, az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmar a kígyó, életben marad, ha feltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és feltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Isten szent lelke áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Értek, ezért imádkozzunk. Istenünk, eljöttünk a mi hála áldozatunkkal szent hajlékodva, hogy elmondjuk neked köszönő szavainkat és hálánkat, mindazért a jóért, amit az elmúlt napokban és az eddigi életünkben adtál nekünk. Eljöttünk erre az Isten tiszteletre, hogy feltegyük a kérdéseinket, hiszen kivétel nélkül voltak az elmúlt időszakban, napokban is olyan események, amelyek megválaszolatlanul maradtak a szívünkben. Eljöttünk a gyülekezet közösségébe, hogy együtt is vallást tegyünk a mi bűneinkről, és bocsánatot kérjünk tőled mindazokért, amellyel áthágtuk a törvényt, a te törvényedet, és megcsorbítottuk embertársaink hitelét, becsületét és életét. Eljöttünk azért, hogy beteg dolgainkat feltárjuk előtted, akár testiek, akár lelkiek legyenek azok, régmúltról hordozottak és újabban keletkezett nyomorúságok, hogy rátedd a te igéd és szent lelked által kezeidet, ami beteg részeinkre, élet részünkre, hogy gyógyulást nyerjünk nálad. Eljöttünk azért, hogy megbékíts újra magaddal, felemelj önmagadhoz, hogy leoldozd az aggodalmaskodás terhét a szívünkről, hogy felszabadíts bennünket egy boldog keresztényföldi életfolytatásra. Eljöttünk, hogy felkészíts a szolgálatra, küldetésre, amelyre kihívtál bennünket a világból, hogy aztán visszaküldhess minket oda. Nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Nem egymással vagyunk közösségben csupán, hiszen az is nagy eredmény lenne, hanem itt vagyunk rajtad körül ebben a gyülekezetben, és tudjuk, Atyánk, hogy irgalmasságod, jóságod bőségesen elég ahhoz, hogy megelégítsd a mi életünket lelki kenyérrel, sőt, földi életünkhöz szükséges eligazítással. Kérünk, jó Úrunk, hogy szállj meg bennünket, és táplálj hozzánk illő eledellel. Jézus Krisztusért, ami megváltó és közben járó Urunkért kérünk, hallgass meg minket, fogadd el imádságunkat, és az imádság szavával magunkat is. Amen. Isten igének és üzenetének a meghallgatására készüljünk a 274. ének harmadik verse eléneklésével, csak légy egy kissé áldott csendben. Testvérek, Isten szent lelkét segítségül kérve és várva olvasom közöttetek az ő igéjét és hirdetem az ő üzenetét. Az előbb felolvasott igeszakasz részeként Mózes 4. könyve 21. részének a 4. versétől a 9. terjedő szakaszból. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában. Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk, imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért,
Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy rézkígyót és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha feltekint arra. Mózes tehát csinált egy rézkígyót és feltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és feltekintett a kígyóra, életben maradt. Amen. Izrael valóságos és történelmileg is hiteles története tulajdonképpen önmagában is megáll. Úgy, mint egy nép saját és egyben egyedi történelme. Hiszen ahogyan olvassuk a Bibliából, vagy az ezt a kort megörökítő történeti iratokból, minden részletében nagyon izgalmas és előremutató történet ez. Mégis azt az állítást kell elfogadnunk és vallani keresztény, hitvallásos emberként, hogy ennek a népnek a története több és másabb, egyszerűen mélyebb, mint bármelyik más népnek és nemzetnek a történelme. Hát az természetes, hogy minden nép a saját múltjával elfoglalt és elfogult. Mi magyarok is ilyenek vagyunk. De Isten ószövetségi választott népe éppen a különleges Isten általi kiválasztás miatt egyedi és máshoz nem is hasonlítható. Hiszen attól és ahogyan maga az Isten rátette jó értelemben a kezét erre a népre, és úgy rendelkezett, hogy a teremtettség, a mindenség részéből kiválasszon magának egy népet, egy maroknyi kis társaságot és nemzetté formája, annak érdekében, hogy az ő üdvözítő tervét a teremtett világra kiterjesztett megváltás folyamatába bekapcsolja, felhasználja őket, ettől válik olyan súlyozottá, különlegessé, egyedivé és tekintélyessé ennek a népnek a története. Két fontos üzenet a mi népünk, a magyar nemzetünk és a mai nemzedék és a többi nemzet számára. Hadd legyen előttünk a ma felolvasott ige szakaszból tanulságul isteni eligazításként. Az első üzenet röviden így fogható meg és fogalmazható meg, úton vagyunk. Az úton létel leginkább jellemzi az emberi életet. Rendkívül hangsúlyos üzenete van a Bibliának, Bibliából, ennek a történetnek felénk e tekintetben, mert az úton való létel az a földi létünk minőségi meghatározója. Az a tudat, hogy úton vagyunk. Jöttünk a nem létezés állapotából. Ahogyan éppen erre a hétre kijelölt 139. Zsoltár felülmúlhatatlan szépséggel fogalmazza meg, Uram, a te szemeid látták az én alaptalan testemet, amikor anyám méhében formálódtam. Tudtad azokat a napokat, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. És haladunk a nem létezésből érkezve, a létezés világába belépve, Isten teremtési rendjének engedve a csontjaink, a sejtjeink, a szellemi képességünk, a lelkünk, engedve és haladunk egy irányba folyton, azért, hogy megérkezhessünk egy végső cél felé. Az első nagy üzenet Izrael vándorlása alapján tehát ez a mai istentiszteleten az életünk vándorút. És ennek vannak következményei mindannyiunk életében. Az első általános és ugyanakkor nagyon konkrét következmény, hogy az életünk, a létünk nem eredet nélküli. Hiszen azt mondtuk a Zsoltár idézet alapján, hogy Isten tudott rólunk, akart minket. Azzal az életúttal akar bennünket, azzal együtt, amit ő nekünk kiszabott a világ teremtése előtt. És ebből az következik, hogy senki ne gondolja azt, hogy egy nagyon nehéz korszakból érkezve, egy nélkülözéssel nehezített társadalmi rendből érkezve, vagy éppen egy minősíthetetlenül nehéz családi helyzetből elindulva, hogy az ő élete egy nagy tévedés. Senkinek nincs feljogosítása arra, hogy kimondhassa, ő véletlenül lett, emberi akaratból vagy akaratlanságból véletlenül született erre a világra. És szintúgy azt se gondolja senki, aki rendezett, várt, vágva vágyott szándékkal körülvéve érkezett a maga körülményei közé, hogy a léte értelme az és annyi, hogy az apja és az anyja ráörökítette a maga gényeit, hasonlóságát, a régi világból érkezve sikerült átmentenie szülőpárnak a vagyonát, ráíratni a gyermeke utódai nevére, hogy az gyarapítsa tovább, és majd amikor meggyarapította, akkor újra továbbadja a következő nemzedéknek. Senki ne hitesse el önmagával, főleg nem a másik emberrel, hogy attól lett valaki, attól volt valaki az életben, hogy valamiféle teljesítményt letett az asztalra, akár a vagyonával, akár a tanulmányaival, akár a származásának a magasabb fényre való juttatásával. Az életünk nem eredet nélküli, az élet eredete az Isten szerető és minket saját dicsőségére akaró, és bennünket az ő szent társaságába beválasztó szándékából ered. Nem azért vagyunk ezen a világon, hogy átmenjünk azon a néhány évtizeden, hanem az Isten teremtő és kiválasztó kegyelme kapcsán abból fakadóan azért vagyunk ebbe a világba, hogy az örökkévaló teremtő Istennel egy társaságba kerüljünk, a saját döntésünk, elhatározásunk, és nyilvánvalóan az ő meghívása alapján. Másodszor az élet nem felügyelet, támogatás és kíséret nélküli hajsza. Az élet vándorút, amelyen Isten indított el bennünket az első pont meggyőződése alapján, de nem úgy, hogy neki eresztett az életnek, hanem úgy, ahogyan Izraellel történt. Kiválasztotta őket, felhatalmazta, felruházta egy bizonyos tudattal, szükséges testi, földi, szellemi kincsekkel, dolgokkal, és hozzájuk szegődött. Ha Izrael nyitva tartotta volna szemét fizikálisan és átvitt értelemben, akkor nem tudott volna egy pillanatot felmutatni az Istennel szemben, Mózessel szemben, amelyikben bebizonyíthatta volna, hogy az Isten lemaradt tőlük, akár azért, mert elfáradt, akár azért, mert nem érdekelte ennek a népnek a sorsa, akár azért, mert másban lelt a gyönyörűségét. Az Isten elbocsátotta, neki bocsátotta történelmileg is, és valóságosan is, megszámolt napokban is, nyomon követett földrajzi útvonalon az ő népét, és hozzájuk szegődött, folyton folyvást velük ment. Ez azt jelenti, hogy az Isten velünk tart. Az ószövetségi nép történetéből gyönyörű példákat idézhetünk újra. Éjjel tűzoszlopban adta a jelet, hogy veletek vagyok, nappal felhő oszlopban. Éjség idején azonnal kinyilvánította a jelen valóságát a mannában és a fűrjek jelenlétében, a szomjúság idején a sziklából fakasztott vizet. Ez mind-mind azt mutatta nekik, és azt mutatja nekünk, az első eredeti választottak története azt igazolja, hogy nem vagyunk egyedül. Vándorút az életünk, de ebben a vándorlásban az Isten nem feledkezett meg rólunk. Azt üzeni az Isten, hogy te soha nem is voltál egyedül. Nyilván lennének emberi bizonyítékok, amikkel akár engem is meg lehetne győzni Isten szolgáját, a szomszédot, a másik embert a próbatételeid, a fájdalmaid, a nehézségeid alapján be tudnád bizonyítani, és ki tudnád mutatni, hogy azért voltak idők, alkalmak, amikor ez a nagy Isten, ez valahogy megfeledkezett rólad. De igazából ezen a gondolati nyomvonalon haladva azt kell elfogadnod, testvérem, hogy soha nem is voltál egyedül. Vándorút, kétségtelen, változó, folyton folyvást az életkori sajátosságaink miatt, a körülményeink romlása, javulása miatt változó körülmények közötti életúton vagyunk, hol napos világossággal körberagyogott körülményekben, hol úgy, hogy az ember új lakásba költözik, hol a régi tapasztgatja az összeomlástól megmentő szándékkal, hol a gyermekáldás feletti örömben vagyunk, hol pedig a betegünk gyötrelmes betegágya mellett vírasztunk, és nem tudjuk, hogy mit kérjünk, gyógyulás vagy halált annak, aki küzd az élettel és halállal. Vándorút, amelyen az Isten velem jár. Vándorút, amelyen az Isten veled jár. És ahogyan Izrael életében kimutatható, tagadhatatlan, nem is kell elmismásolni, eltakargatni, vannak kerülő utak. Ugyanúgy, mint a felolvasott mai történetben Edom országa, Edom területe, egy király, egy uralkodó, egy ember, akinek nem magyarázható meg a viselkedése, csak a rossz indulat, féltékenységből, szorongással, nem engedi, hogy átgyalogoljon az Isten választott népe az országukon. A vándorút megnehezül. Értelmetlennek minősíthető, kerülő utat kell bevállalni az Izrael népének, ráadásul, hogy felvillant egy pillanat erejéig, a kerülő úton még belekerülnek egy csapdába, hiszen harcolni kell egy másik, egy harmadik nép ellen, küzdeni kell és írtani kell az ellenséget. De akkor is egy olyan vándorút, amelyiken betart Edom népe maiasan fogalmazva, de velük megy az Isten. És ezt is nagyon jó bevésni a tudatunkba, hogy az Isten az emberileg megmagyarázható, logikusan nem írható, jól fel nem írható kerülő útjainkon is hajlandó velünk tartani. Nem azért, mintha nem tudta volna az Isten lesöpörni az edomitákat. Egy mozdulattal, egy intézkedéssel, egy természeti csapással, a haderő megnövelésével, vagy bármi mással nem kellett, hanem kerülni kellett. És valamikor nekünk is olyan helyzetekbe, olyan kerülő utakba kell belemennünk, amikor vállalni kell az Isten jelenlétének tudatában a hosszú kilométereket, a hosszú éveket, mert felül tudunk emelkedni a kerülő út okozta fáradtságon, fáradalmon és plusz áldozaton, azzal a bizonyossággal, hogy velünk van az Úr. Valós krízisekben, vagy éppen a saját látásunk által felnagyított félelmes pillanatokban is ott van az Isten. Azért van ott, a vándorúton, hogy felemeljen, ha kell, megbüntessen, ahogyan a saját népét, szeretett népét keményen hadra fogta, megbüntette. Ha kell, akkor az adott kétségbe esett pillanatban levegye a vállukról, kivegye a szívükből az aggodalmaskodás nehezékét. Isten arra indít bennünket, hogy gondoljuk át, és értékeljük újra ezen a vasárnapon, testvérek, azt az igazságot, hogy a te utadon az Isten veled tartott. Harmadszor azt is ki kell mondani igénk alapján, hogy a vándorút az nem cél nélküli. Első perctől megérthette Isten választott népe, hogy Egyiptomból, amikor kiszabadultak, akkor nem csak kimenekültek onnan, hanem azért jöttek ki, hogy valahova elérkezzenek. Egyiptom határának az elhagyása nem a semmibe való irányt jelentette. Vagy éppen a Sinai hegynél a törvényadás, a szövetségkötés alkalmánál Nem arról van szó, hogy Isten ad két jó nehéz kőtáblát Mózesnek még nehezebb parancsolatokkal, és irány a semmibe, a pusztába, hanem az örökkévaló Isten Egyiptomból is és a Sinai hegytől is úgy indítja el a népét, hogy menjetek az ígéret földjére, arra a helyre, amelyet megkészítettem, megáldoztam a számotokra, arra a helyre, amelyet kijelöltem ezen a földgolyón nektek, hogy ott váljatok azzá a világ üdvözítő tervében, akivé fel akarlak benneteket emelni, aki által és amely helyen ki akarom hirdetni ennek a világnak a kegyelmet. A céltudatosság, a céltudatos élet azt jelenti, hogy vándorútunk nem egy céltalan, nem egy ideiglenesen és a mulandóság céljaival kitűzdelt, valahogy megélhető, átdöcöghető emberi életutat jelent. Hanem azt jelenti, hogy a mi életünk, a mi vándor életünknek is célja van. És a cél leglényegesebb mozzanata vagy minősége az, hogy az út végén vár, azért vár, hogy meglássuk majd ott, hogy az útnak nincs vége. Csak a küzdelmeknek van vége. A földi járandóságainknak, a küldetésünknek, a fáradozásainknak lesz vége, az öregedésünknek lesz vége, a betegségünknek lesz vége, a hirtelen halálnak lesz vége, a nyomorúságoknak lesz vége, a félelmeknek lesz vége, az aggodalmaskodásoknak lesz vége, mert amikor elérünk a földi vándorút céljába, a beérkezés pillanatába, Krisztussal és Krisztus által, azt fogjuk tudni mondani, hogy jé, hát megérkeztünk az ígéret földjére, az Isten országába, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolt. Vándorút, és mégis jó. Azért jó, mert először is nem eredet nélkül való, azért jó, mert nem az Isten jelenléte felügyelete nélkül való, és azért nagyon jó, mert nem cél nélküli. Isten azt üzeni ezen a kinaposodó vasárnapon, hogy járd boldogan a te sajátságos, saját vándorútadat, az ő népe, az ő kiválasztott népe az Anyaszent Egyház közösségében. A másik nagy üzenet az részkígyó történetéből fogalmazódik meg számunkra, amely nagyon könnyen így vihető el és fogható össze, hogy a megoldás. A részkígyó a megoldás. A végső nagy megoldás az életkrízis helyzetben, a kilátástalanságban is készen van. Még el se követte Izrael a bűnét, még fel sem lázadt sokadjára az Isten szentsége, irgalmassága, jelen valósága ellen, még ki sem nyilvánította Mózes elleni felháborodását, és a megoldás az Isten gondolatában már készen volt. A keserűség, a lázadás, amely bűnt szült, a bűn pedig, ahogy az új szövetség tanít, halált nemz, éppen most van kibontakozóban, de Istennek vannak, voltak minden helyzetre megoldásai, és volt egy végső megoldása ebben a helyzetben is a nép megmentésére. A velük haladó Istennek ítélete van ellenük, de nem csak ítélete van, mert Isten képtelen önmagában ítéletet hozni, Isten csak úgy tud megbüntetni és megítélni, a világ kezdetétől fogva örökkön örökké, hogy egyben ott van a szabadításnak a kínálata. És ott akkor az nagyon egyszerű, természetes, egyszerű ritussal, hogy Mózesnek egy részkígyót kellett elkészítenie, ahogyan hallottuk sokszorosan is, feltűzni egy póznára, amelyben nem volt semmi varázserő, nem ez a lényege a részkígyónak. Nem volt benne semmi misztikum, ahogyan mi a mai modern emberi gondolkodásunkban vallásos magyarázatokkal illetnénk. Nem volt abban semmi fizikai erő vagy kiáradás, nem volt abban gyógyszer, hanem a lényege az volt, hogy aki elhitte, a részkígyóhoz tett isteni ígéretet, az azért gyógyult meg, az Isten erejéből, nem a hókusz-pókuszból, nem a varázslásból ered ennek a részkígyónak a hatása, hanem abból, hogy az Isten Mózes által kijelentett valamit, akit megmart halálos sebet okozva a kígyó, és ha feltekint arra a fizikailag elkészített részkígyóra, az meggyógyul, azért mert hisz bennem. Elhiszi az én erőm kinyilatkoztatását és kiáradását. Aki felnéz rá, az megmenekül. Vagyis aki hittel újra kezd, aki elbotlott, mert lázadt az Isten ellen, újra az étkezés rendje miatt, a félelem miatt, az aggodalmaskodás miatt fellázadt Isten és az ő embere Mózes ellen, újra kezdhet. És az újrakezdésnek a kiábrázolása az, hogy feltekint a részkígyóra, veszi a fáradtságot, a bizalmat, ráhagyatkozik újra az Istenre, és azt mondja, ez nem hülyeség. Nem hülyeség, hogy felnézünk egy tárgyra, mert mögötte van az Isten és az ő ígérete, parancsolata, az ő igéje, kijelentése, és ez még mindig bejött. Ez még mindig működött, ha Mózesnek azt mondta az Isten, üssön rá a sziklára egy bottal, mondaná a világ, butaság, ráütött és víz fakadt belőle. Amikor az egyiptomi szabadulás sorozatában élték át a 10 csapás, bármelyikre azt kellett volna mondania egy hitetlen gondolkodással bárkinek, hogy butaság, emberi erőködés, erőfeszítés, bűbálosság vagy valami más, de nem az. A részkígyóra való feltekintés titka egyszerűen a hitnek a titka. Mindazok meggyógyulnak, akik felnéznek, akik felemelik a csüggedésből, a maguk dacából, a bűneikből a tekintetüket, felemelik az Isten irányába, és igent mondanak arra, amit Isten mondott rájuk ítéletként. Hát egészen egyszerűen ez a mozzanat is előre mutat Izrael történetének a határát, kifeszíti, előre mutat az emberiség egészének a történetére, a váltságra, amely minden nép, nemzet számára érvényes. Egészen hasonló még a mozzanat is. A részkígyó története átmutat Izrael határán, bár Izrael határain belül történik az, ami a Golgotai kereszt eseménye, Jézus Krisztus kereszt áldozata, amely cseppet sem jelképes dolog, hanem igenis valóságos dolog. Az Isten maga hozza helyre a világ népének lázadását. Az Isten maga áll be a vesztőhelyre, Jézus Krisztusban, ami megváltó Urunkba, hogy a lázadásainkat, a kishitűségeinket, a korlátolt gondolkodásunkat, a magunk erejében való bizakodásunkat, a másik ember tekintélyében való bizakodásunkat, azt helyrehozza az ő fiának, Jézus Krisztusnak egyszeri tökéletes áldozata által. A Golgota, a kereszt, amely egy magaslat, amelyre nézve talán ugyanazt kell mondani, amit Mózesnek kellett továbbadni a Isten parancsa szerint, aki felemeli a tekintetét, aki felnéz a részkígyóra, meggyógyul, életben marad. Aki felnéz, nem egyszerűen fizikailag egy feszületre, amely itt vagy bárhol van a világon, hanem lelkében, gondolkodásban, életvezetésében, élettudatosságában felemeli a tekintetét az Istenre, arra, amit az Isten tett értünk Krisztusban, az szövetséget köt vele, azzal szövetséget köt az Isten. És ugyanolyan természetességgel, ugyanolyan hiedelmek és varázserők bevonása nélkül, egyszerűen hitünk által egy megváltozott és biztos alapokon nyugvó gondolkodást ad nekünk ezért. Nem arról van szó, hogy feltétlenül egy fizikai kereszt viselése a templomunkban, vagy valahol egy fizikai módon kifejezett kereszt rajzolata, vagy kiábrázolása az, amiben belekapaszkodunk, aminek lenne fizikai vagy átvitt értelemben vett kiáradás, hanem arról van szó, ami benned van, ami a lelkedben, ami az agyadban, a tudatodban van, hogy az összetud-e találkozni az Isten szándékával, amelyet ő valóságosan történelmi hitelességgel ott Jeruzsálem mellett a Golgota hegyén az ő fiában, Jézus Krisztusban elvégzett. Történet ugyanaz, vándorút az életünk, a vándorlásban az egyetlen biztos fordulat, a hit kérdése, a feltekintés készsége, aki felnéz őre áll, mint megváltóra az életben marad. Életben marad, nem egyszerűen folytatja az életét, hanem rákerül arra a vágányra, arra sírre az élete, amely út, amely vágány bevisz az ő országába. Hogy addig mennyit kell küzdened és küzdenem az életben magammal, magaddal, másokkal, másokért, azt nem lehet tudni. Ez a földi életnek a titokzatossága, ez maradjon az Isten kezében, de a fontosat, a lényegeset, a mindent meghatározót lehet tudni, aki feltekint Krisztusra, aki veszi a fáradtságot, aki felnyitja maga rejtelmeit, félelmeit, titokzatosságát, az meggyógyul, az életben marad, nem ebben a földi életben, hanem az örök élet bizonyosságában. Amen. Sokféle sebtől, kígyómarástól vérzik talán most is az életünk, talán vannak olyanok is, amiket még nem is észleltünk. Köszönjük azért a reménységet és a bizonyosságot, hogy mindenből, minden ember okozta, ördög okozta marásból ki lehet gyógyulni, saját önsebünkből is ki lehet gyógyulni, ha feltekintünk rád, üdvözítőnkre, Jézus Krisztusunk. Bocsáss meg, hogy sokszor kötözgetjük a saját sebeinket ahelyett, hogy oda tartanánk és feltekintenénk rád. Bocsáss meg, hogy sokszor a magunkét nagyobbnak mutatjuk, mint az valóságosan mekkora is milyen. Bocsáss meg, hogyha sokszor a mások sebeit figyelmen kívül hagyjuk, és még nagyobb fájdalmat okozunk fele barátainknak. Kérünk téged, vezess olyan viselkedésre, életfelfogásra, olyan kiegyensúlyozott életre, amely bírja a viharokat, amely újra és újra feltekint rád a Golgotai keresztre, a feltámadás bizonyosságával és az örök élet reménységével. Kérünk, Atyánk, áld meg bennünket ezen a vasárnapon, megelégedett szívvel és hálás lélekkel, hogy mint vándorúton levő emberek, tudjuk, hogy te vándortársunk vagy. Egyszerre vagy ott a menny dicsőségében, örök királyként, bennünket odaváró úrként, és egyszerre vagy utitársunk minden tekintetben. Imádkozunk azért, hogy kikerülhessünk fizikai és lelki mélységekből. Könyörgünk azért, hogy áld meg bennünket felelősségünk hordozásában. Kérünk, mennyei atyánk, gyógyítsd meg sebeinket, tüntesd el a hegeket, amelyek újra a szemünk elé kerülnek, és ahelyett állítsd önmagadat szemeink elé. Imádkozunk születendő gyermekekért. Kérünk, ebből a világból elkészülő, halálra készülő embertársainkért. Kérünk azokért, akik kemény fizikai vagy szellemi munkával jobbá teszik az életünket, adj nekik testi és szellemi erőt ehhez. Áld meg a családainkat, a tört családokat, az egész családokat, áld meg a gyülekezeti közösséget, hogy ide bejönni vágy legyen, reménység legyen, jó érzés legyen, és ebbe mi munkatársaid lehessünk. Könyörgünk a falu közösségért, a magyar nemzetért, távolban levő szeretteinkért, hogy a te karjaid elérjenek oda is, ahova a mi gondolataink is sokszor alig jutnak el. Kérünk, drága Istenünk, nyugodjon meg a te békességed rajtunk, hogy lehessünk örömmondó békeköveteid. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik az elmúlt időszakban a Nyíregyházán, az egyházmegyénk által szervezett kontraszt kiállításnak az előkészítő munkálataiban sokszor éjszakában nyúlóan fizikai segítséget nyújtottak, és azoknak is, akik az önkéntes szolgálatban részt vállaltak a kiállítás ideje alatt. Hamarosan meghirdetjük a lehetőséget arra, hogy a gyülekezetből csoportosan is el tudjunk menni ennek a nagyon komoly tartalmú kiállításnak a megtekintésére. Amikor ezt kihirdettük, akkor szeretettel kérünk mindenkit, hogy szándéka szerint tétovázás nélkül jelentkezhessen, mert ennek a megtekintése komoly szervezési munkálatokat igényel. Szeretettel várjuk kismamakörre az érinteteket, a gyermekre várókat és kisgyermeket nevelő édesanyákat csütörtökön 10 órára parókiára. Péntek este a cigányfiúknak ifjúsági alkalmat 7 órától, szombaton pedig a gyülekezetünk fiataljainak 7 órától ifjúsági alkalmat tartunk. Várjuk a vágyakozókat a reggeli áhítatokra és a ma délután 3 órakor kezdődő istentiszteletre is. Isten legyen gyülekezetünknek, családjainknak és személyes életünknek a jövendőben is őriző pásztora. Záró énekünkben kérjük a hitet, amellyel feltekinthetünk a következő napokban is, ami megváltó Úrunkra, 479. dicséret szavaival, hinni taníts Uram, kérdődött is.
áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.